Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár így kezdődik, áldjátok az Úr nevét. Énekeljük tovább a 398. dicséret első három versét. A 398. dicséret így kezdődik, Úr lesz a Jézus. Seregek Ura, Izrael Istene, aki a kerúbokon ülsz, te, csak te vagy a föld minden országának Istene, te teremtetted a mennyet és a földet. Fordítsd hozzám füledet, Uram, és hallgasd meg, nyisd ki, Uram, szemedet, és lásd. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 26. fejezetének az első 16 verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Máté evangéliuma 26. fejezetéből, az első verstől a következőképpen. Miután Jézus mindezeket a beszédeket elmondta, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a húsvéti ünnep, és az emberfiát átadják, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap udvarába, akit Kajafásnak hívtak. És tanácsot tartottak, hogy Jézus csellel elfogják és megöljék. De azt mondták, ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házánál volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szelencéje volt, és amikor az asztalnál ült, a fejére öntötte a kenetet. Tanítványai pedig ennek láttán bosszankodtak, és azt mondták, mire való ez a pazarlás, mert eladhatták volna ezt nagy áron, és a szegényeknek adhatták volna. Jézus ezt észrevette, és így szólt hozzájuk, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, a temetésemre nézve tette, bizony mondom nektek, bárhol a világon hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik, amit ő velem tett, az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriót és Júdásnak hívtak, a főpapokhoz ment, és azt mondta, mit adnátok nekem, ha a kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstpénzt számoltak ki neki, és ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. Csendesedjünk el, és Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy úgy lehetünk jelen ezen a mai alkalmon, abban a bizonyosságban, amit már Ezékiás király is megfogalmazott, hogy Te, aki egyedül vagy élő Isten, aki teremtetted ezt a világot, látsz, jelen vagy, odafigyelsz a tieidre. Tudod, mi történik körülöttük, vagy mi történik bennük? Ezékiás király is úgy ment hozzád, hogy tudta, te ismered az eseményeket. Ismered, hogy fenyegetettségnek vannak kitéve, hiszen az ellenséges hadsereg már körbezárta Jeruzsálemet, de ő benned bízott. És add, Uram, hogy mi is ezzel a bizalommal tekintsünk rád, bármilyen dolgok legyenek az életünkben, bármi fogjon minket úgy körül, hogy úgy látjuk, nem tudunk belőle kimenekülni, nincs kifelé vezető út, nem találunk megoldást, fogást vett rajtunk az élet sok problémája, adott esetben a betegség, vagy valami más. De hadd nézzünk most rád. Sőt, engedd meg, Urunk, hogy behívjunk ide, behívjunk az életünkbe. Végezz el, hogy ez a hely valóban a Te jelenlétednek a helye legyen, hogy Te légy a középpontba, és megtapasztaljuk dicsőségednek ragyogását, és végezd el, Urunk, hogy ebben a ragyogásban, a veled való áldott találkozásban gyógyuljunk szívünkben, lényünkben, és add, hogy ha megtapasztaljuk a Te munkádat, akkor legyen ott bennünk a hála, hogy legyünk készek mi is mindent neked adni, neked az életünket, és mindazt, ami hozzád tartozik, hogy bármerre megyünk, téged lássanak rajtunk keresztül, hogy más emberek és vágyat érezzenek a szívükben, hogy hozzád kell jönniük, hogy fölismerjék, Te vagy a megoldás. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mentél a keresztre, hogy nem kerülted el. És útközben is volt erőd és időd még ott Betániában az emberekre. És köszönjük, hogy így most is van ránk időd, erőd. És kérünk, szólj hozzánk igéddel, és tisztogass, formálj szent lelkeddel, hogy egyre jobban hasonlítsunk hozzád, hogy az életünk a te jó illatod lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve, énekeljük a 475. dicséret második versét, amely így kezdődik, keressetek buzgón. Keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 26. fejezetének 13. versében így szólt az Úr Jézus. Bizony mondom nektek, bárhol a világon hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik, amit ő velem tett az ő emlékezetére. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a mai igénk két helyszínre kalauzol el bennünket. Az egyik helyszín Jeruzsálem, a főpap udvara, ahol jelen vannak a főpapok, a vének, tehát Izrael vallási és politikai vezetői. A másik helyszín Jeruzsálemtől egy kicsit távolabb, egy kis falu, amelyet Betániának neveznek. Ott is egy ház, amit úgy hívnak, hogy a leprás Simon háza. Tehát tulajdonképpen egy megbélyegzett ház, amiről azt mondják, hogy itt egy leprás ember élt, egy olyan személy, akinek belépett az életébe a kikerülhetetlen halál, hiszen a lepra az gyógyíthatatlan betegség volt. És ha figyeljük a történetet, látjuk, micsoda különbség van a két helyszín között, a két helyszínen jelenlévő emberek között, hisz ott egy, nem is egy, hanem Betániában két megbélyegzett ember, egyik a leprás Simon, a másik pedig az az asszony, aki viszi a drága illatos kenetet, hogy Jézus fejére öntse azt. Ő is meg van bélyegezve, mindenki tudja róla, hogy rossz irányba tartotta az élete, nagyon elromlott, senki nem becsülte, tisztelte, megvetéssel néztek rá, és ugyanúgy Simonra is. A másik helyen csupa méltóság, csupa megbecsült ember van jelen. Igen, abban a társadalomban megbecsülték ugye a főpapot, a véneket, tehát Izrael vezető személyiségeit. És mégis óriási különbség van a két helyszín között. A főpap udvarában nem látjuk jelen az élő Istent. A főpap udvarából hiányzik Jézus. Nincs ott. A másik megvetett, lenézett helyszínen viszont jelen van az élő, feltámadott Úr. Jelen van az Úr Jézus, jelen van általa Isten. És olyan jó lenne, hogyha ez a mostani Isten tiszteletünk is ilyen helyszínné válna, hogy jelen van köztünk és velünk az Úr. Sokszor ott van bennünk, hogy igen, Isten biztos, csak ezen az első helyszínen lehet jelen. Hát hol lenne Isten, ha nem ott, ahol a főpapok? Hol lenne Isten, ha nem ott, ahol a vének? És kiderül, nincs jelen. Ezen a helyen csak emberi okoskodások vannak. Emberi elképzelések. És ráadásul ezek az okoskodások, elképzelések mind-mind Isten munkája ellen irányulnak, hiszen azért jöttek egybe, mert el akarják fogni és meg akarják ölni Jézust. Meg akarják ölni az Isten fiát. És ez egy nagyon megrendítő és mélységes pillanat, amikor az ember és ráadásul a tanult, a vezető, a Bibliát ismerő emberek döntenek úgy, hogy Jézusnak meg kell halni. Ez megdöbbentő. Kezükbe az Ószövetség. Értenek is hozzá. Tanulmányozzák is. És valami hiányzik. Nincs világosságuk, nincs bölcsességük, nem ismerik föl, hogy akit meg akarnak ölni, az maga, az az élő Isten, akire annyit hivatkoznak. Nem látják Jézusban az Istent. Ez az ő tragédiájuk, és ez kihatott az egész népre. Vajon mi látjuk-e, kicsoda az a Jézus? Tehát ott vannak egyben, Isten nélkül. És amikor Isten nélkül tanácskoznak, nem is lehet rossz a döntés. És nem is lehet jó a döntés, csak rossz. De amikor ki akarják hagyni Istent, akkor csak rosszul tudnak dönteni. És így van ez a mi életünkben is. Amikor kihagyjuk Istent, nem vonjuk bele a döntéseinkbe, rosszul döntünk. Ami nem biztos, hogy abban a pillanatban látszódik, csak majd később. Ezek sem látják abban a pillanatban. Hisz korábban már olvastuk, hogy maga Jézus elmondta, hogy próbáltalak összegyűjteni, mint tyúk a csibéit, de ti nem akartátok, és ezért elhagyatottál ezt a ti házatok. Vagyis Isten kivonul a templomból, Jézus megölik, és Isten nélkül maradnak. És az lesz a következménye, hogy lerombolják Jeruzsálemet, a templomot, és az egész Izraelt majd száműzik. De mindez közel 40 év múlva teljesedik be. Tehát először úgy tűnik, nagyszerű döntést hoztak. Megszabadultunk Jézustól, és később látják, nagyon rosszul döntöttek. Tehát ezek az emberek ott vannak, tanácsot tartanak, hogy elfogják és megöljék Jézust. És az is olyan megrendítő, hogy közben ügyelnek a formalitásokra. Ügyelnek, hogy ne az ünnepen menjen végbe. Jön húsvét, vigyázzunk, hogy nehogy megvádoljanak, hogy valami folt keletkezik az ünnepen, hogy elvettük a szentségét az ünnepnek. Pedig ugye pont azzal törik meg az ünnepet, hogy megölik Jézust. A külsőségre ügyelnek, de az Isten szavára nem. Az Isten szavára nem. És ez nagyon, nagyon megrázó. Hányszor lehet látni, hogy annyira figyelünk szabályokra, annyira figyelünk hagyományokra, hogy közben nem vesszük észre, hogy mit is mond Isten. Ezért fontos az, hogy mindig az igéhez szabjuk az életünket. A kérdéseinket, a döntéseinket, mert Isten szava érvényes. Akkor is, hogyha közben az ember hátat fordított neki. Az is olyan megrendítő, ahogy az Ószövetségben olvassuk a napokban, hogy Isten fölhívja a Sínai hegyre Mózest, és átadja neki a saját maga által készített két kőtáblát, amiben ő maga vési bele az ígéket, amiket útmutatón segítségül szán az ő népének. És amíg Mózes a hegyen van, az emberek elfordulnak Istentől. Valahogy az emberek nem értik, nem érzékelik, hogy nem Mózes a vezetőjük, hanem az élő szent Isten. Ő hozta ki őket Egyiptomból. És mivel még nem érkezett Mózes vissza, azt mondják, kell valaki, akit látunk, kell valami, amiben belevetítjük a hitünket, és aranyszobrot készítenek, bálványt imádnak. És amikor Isten látja, leküldi Mózest, Mózes haragra gerjed, mert annyira megrendíti, hogy mi is folyik ott a táborban, hogy annyira a pogány erkölcsök járták őket át. És ahogy ezt látja, eldobja a két kőtáblát, és az összetörik. És igazából az rendített meg engem, hogy Isten nem azt mondta, hogy összetörtétek a két kőtáblát, most már nincs. Hanem visszahívta Mózest, neki kellett kifaragni a két kőtáblát, és újra megkapják a 10 igét. Mert erre a 10 igére szükségetek van. Mert anélkül rossz irányba fogtok haladni. És olyan megható Istennek ez a szeretete, hogy nem azt mondják, nem érdemes nektek adni semmit, hanem újra odaadja. És hányszor nem veszi az ember az ő szavát figyelembe, és mégsem veszi el tőlünk, azt mondja, odaadom, ráterelem a figyelmedet, mert erre van szükséged. És a főpapok, ahogy tanácskoznak, egyszer csak, lehet, hogy maguk is megdöbbennek, amikor látják, hogy valaki jön hozzájuk, keresi a főpapot, és kiderül róla, hogy a 12 tanítvány egyike. Egy tanítvány jön, hogy átadja, elárulja Jézust. Igen, egy tanítvány. Ott van Jézus közelében, és mégis elárulja. És ez egy kicsit arra int minket, hogy nézzünk a szívünkbe. Arra figyelmeztet minket, hogy Jézus közelébe gyülekezethez tartozva is lehetünk Jézus árulói. Hogy lehet olyan a szívünkben, hogy elárulom, hogy átadom, hogy azt mondom, nem kell. Pedig ott vagyok körülötte. És ez azt jelzi, hogy Júdás, igen, ott volt Jézus körül, de valahogy úgy, mint ahogy egy nagy kő benne van a folyóban. Csuron víz az a kő, de ha szétverik, kiderül, hogy a közepe száraz. Csak a felszínét érte a víz. És ezért kell magunkba nézni, hogy a felszínt, az életünk felszínét éri az ige, vagy átjárja a szívem, hogy nedves a szívem, hogy tele van az Úr iránti szeretettel, hogy átjárta az ő szava, az ő lénye, vagy csak a külsőmet. Tehát elárulja Jézust, mert én úgy látom, hogy ez a Júdás mindig oda csapódik, ahol megtalálja a maga számításait. Eddig jó volt Jézussal, olvassuk János evangéliumában, hogy ő volt a pénztáros, és saját zsebre is dolgozott, abból a kasszából, tolvaj volt, azt mondja János. Tehát ezt jelzi, hogy ő saját boldogulására tekintett. Addig volt Jézussal, amíg abból előnye származott. És Jézus már nagyon sokat beszél arról, hogy valami történni fog az életében. Látják azt is, hogy sokan ellene fordulnak, különösen a vezetők. És próbál Júdás talán taktikázni, hogy elárulom. Lehet, hogy nem gondolta arra, hogy megölik Jézust. De elárulom őt, átadom nekik, és ezzel magamnak is jó pontot szerzek. Már lehet, hogy lealkonyul Jézusnak a szerepe. Már nem fogják őt annyira szeretni, keresni. Hát akkor én helyezkedem. És hány emberre jellemző ez a helyezkedés? Nem azt nézi, hogy Isten közelébe legyek, mert jó vele lennem, hanem mindig odaállok, ahol a társadalom szerint előnyöket tudok kicsikarni. De van egy másik helyszín is, amit már említettünk, Betánia. A leprás Simon háza. És ebben a házban egyszerű emberek vannak. Eleve ugye a leprás Simon, majd jön ez az asszony a drága kenettel, aki valószínűleg Magdalai Mária. Egy olyan nő, akinek nagyon elromlott az élete, a gonosz nagyon uralma alá vette, de megtapasztalta, hogy Jézus felszabadítja őt. És aztán ott vannak a tanítványok. Azok is egyszerű emberek, a zöme halász. Tehát egészen más emberek vannak itt jelen, mint a főpap udvarában. És mégis, testvéreim, erről a helyről csodálatos illat fog fölszállni a menny felé. A másik helyszínről nem. A másik helyszínről csak gyűlölet, gyilkossági szándék, de innen jó illat. És ez a kérdés, milyen helyszín a szívem az életem? Olyan-e, amiből jó illat száll a mennyei helyszín felé, az Isten színe elé? Mi száll fel a szívemből, a lényemből? Milyen illat? Betániában, a leprás Simon házában tulajdonképpen egy házi Isten tiszteleten veszünk részt. Itt Isten tisztelet van, mert ott van Jézus. De nem is úgy történik ez az Isten tisztelet, hogy Jézus beírta a naptárába, hogy húsvét előtt 2 nappal leprás Simonnál fogok majd összejöveteltet tartani. Hanem egyszer csak megjelent ott. És az is lehet, hogy leprás Simon bent volt Jeruzsálembe, észrevette, hogy Jézus Betániába tart, és azt mondta, szállj meg nálam. De az is lehet, hogy egyszerűen csak váratlanul toppant be Jézus, de ennek a Simonnak nyitva van az ajtaja. Mindig. A mester oda bármikor beléphet. Miért is lett ez a hely Isten tiszteleti hely? Azért, mert Simon, azt olvassuk, leprás Simon. De ez nem fedi teljesen a valóságot. Ez a Simon csak volt leprás. Most nem az. Valamikor megtámadta ez a gyógyíthatatlan betegség, és akkor el kellett hagynia a házát. Ki kellett mennie a leprások telepére. Nem kerülhetett egészséges emberek közelébe. Talán most el is tudjuk kicsit képzelni, milyen lehetett a helyzete. Féltek tőle, hogy fertőz. Testileg is, lelkileg is. Nem volt szabad neki egészséges emberek közelébe menni. Ha bementek koldulni a leprások egy településre, akkor csengőt vittek, jeleztek, és kiáltoztak, vigyázat, kitérni, vigyázat, kitérni. És talán egy kicsit el tudjuk képzelni most, amikor sok ember fél, vagy féltünk, megtettük az óvintézkedéseket, hogy nehogy betegek legyünk. Hát így voltak akkor is. Csak akkor az óvintézkedés azt jelentette, hogy a leprást kitaszították. És amikor az emberek a faluban jártak, és egy kisgyerek rámutatott a házára, és megkérdezték, hogy apa, ez kinek a háza? Akkor azt mondja, ez a leprás Simoné. Addig csak Simon volt, de amikor leprás lett, már úgy emlegették. Fiam, ez a leprás Simon háza. Tudod, egy bácsi, aki nagyon megbetegedett, és most már nem jöhet haza. És ott fog meghalni, mert nincs számára orvosság. Nem tudják meggyógyítani. És ez a leprás Simon egyszer valakitől valahol hallott arról, hogy ide figyelj, van esély, valaki meg tud gyógyítani, van ellenszérum. És ez nem más, mint a názáreti Jézus élete, és majd később az ő vére. Jézus az, aki meg tud gyógyítani, aki ki tud emelni ebből a halálos, reménytelen állapotból. És ez a Simon eljutott Jézushoz, és meggyógyult az élete. Honnan tudjuk? Onnan, hogy otthon van. Ha nem gyógyult volna meg, nem lehetne otthon a házába. Nem mehetne be hozzá Jézus plusz 11 ember. És rajtuk kívül még ki tudja hányan. Nem mehetnének be. De mivel bemennek, ez azt jelenti, Simon ott van, egészséges. Új életet kapott Jézus által. És ez azt eredményezte, hogy hála van a szívében. Hát ezért van ott most Isten tisztelet. Mert hála van a szívében, így köszöni meg Jézusnak, hogy nem a halált kell várni, hanem kiteljesedhet az életem. Hogy újra ember lehetek, újra itthon lehetek. Hát Jézus, rendelkezz velem. Tied a házam, tied az életem. És aki megtapasztalja az Isten munkáját az életében, az is ilyen hálássá válik. Az is megnyitja a szívét, vagy megnyitja a házát Jézus előtt. Jöjj, bármikor beléphetsz az otthonomba, mert téged illet a főhely. Hát csodálatos, hogy megnyílik a háza, jön Jézus, és ott az Isten tisztelet. Mert Isten tisztelet mindig ott van, ahol jelen van Jézus. Igen, a főpap udvara lehetett a főpap udvara, mégsem volt ott Isten tisztelet, mert nem volt jelen Jézus. És ez mutatja nekünk is, hogy a saját házunk is Isten tisztelet lehet. Isten tiszteleti hely lehet, ha várjuk Jézust, ha összejövünk, és ő van a középpontban. Mert nem csak arról van szó, hogy ő szállást adott Jézusnak, hanem ott vannak Jézus körül. Róla beszélnek, vele beszélnek, figyelnek a szavára, és ez az Isten tisztelet. Figyelek Jézusra, figyelek a szavára, és hirtelen belép valaki. Egy olyan valaki, akire nem számítanak. Még a tanítványok sem. Egy asszony. Egyedül. Valamit hoz a kezében. És egyenesen Jézushoz tart. És ez az akkori zsidóság számára egy megbotránkoztató jelenet. Egy idegen asszony bemegy egy férfi házába, és ott azonnal egy férfi, egy tanító közelébe igyekszik. Ilyet nem volt szabad tenni. Egy nő nem mehetett csak úgy be, kíséret nélkül egy férfi házába. Ez már megbotránkoztató. És mégsem az. Mégsem az Jézusnak és a tanítványoknak. Mert ez az asszony is átélte, hogy kapott valamit Jézustól. Igen, ő már kapott egy új életet. Azért jön, mert hálás a szíve. Hálás a szíve azért, hogy egyszer Jézus megállt mellette, de nem úgy állt meg, mint addig a férfiak általában. Nem úgy nézett rá, mint általában addig a férfiak, hanem úgy nézett rá, hogy látott benne egy beteg segítségre szoruló embert, akinek a lénye, a lelke kiállt, hogy segíts. És Jézus megkönyörült rajta. Jézus segített, új emberré formálta, eltörölte a bűneit, és ez az asszony ezért jön, mert hálás a szíve. Olyat kapott Jézustól, amit senki más nem tudott megadni. Gazdája lett az életének. Most már van új látása, távlata, jövője. Most már boldog. Most már boldog. És ezt abból látjuk, hogy hoz magával valamit. Egy nagyon értékes edény van nála, olobástrom szelence, és benne drága kenet, drága illatszer, amit általában arra szoktak használni, arra gyűjtöttek, hogy majd a temetésükre ezzel megkenjék őket, bebalzsamozzák a halottat, és ugye amikor a tanítványok ezt meglátják, maguk is tudják, hogy ez óriási érték. Tehát az az olaj nagy értéket képviselt. Így mondják, hogy el lehetett volna adni nagy áron. Másik evangélista hozzátesz, hogy több mint 300 dénárért lehetett volna eladni. És abban az időben egy dénár az egy napi kereset volt. Tehát ez az asszony minimum egy évi keresetének megfelelő értéket hozott Jézusnak. Na ez szeretet. Ez megrendítő. Ez tényleg kapott valamit. Hogy valaki fogja, és egy évi keresetét elviszi Jézusnak, leteszi a lába elé. Ott valaminek történni kellett. És csak halkan kérdem meg mindannyiunktól, mennyi jut Jézusnak egy évi keresetünkből? Mennyit tudok én neki adni egy évi keresetemből? Milyen érték jut neki? Egész évben mennyi jut? Össze lehet hasonlítani. Kedvenc dolgainkra, szórakozásainkra, kütyűinkre. Mennyi pénzt költünk, és mennyit adok oda az Isten országa dolgaira, arra, hogy támogassam az evangélium hirdetését. Mennyi jut pénzemből, erőmből, figyelmemből arra, hogy minél többen meghallják az evangéliumot. Mert tudom, ott van Máté 24-ben, most olvastuk, hogy ezt az evangéliumot, ezt a drága jó hírt, hogy Jézus mit tett velünk, ezt az egész világon hirdetik, akkor el fog jönni. Vágyom én arra, hogy Jézus jöjjön, és motivál, hallják minél többen, mert hamarabb fogok találkozni az én Urammal. És olyan jó látni ezt a két embert, és jó látni ezt az asszonyt, hogy gondolkodás nélkül odaadja Jézusnak ezt a nagy értéket. Nem arra figyel, hogy mit fognak mondani mások. Ez is egy fontos vonás. Hányszor hátráltat minket a krisztusi úton, a keskeny úton a mások véleménye. Ha én ezt teszem, ha így döntök, ha így viszonyulok a dolgaimhoz, mit fognak mondani mások? Hát ezt az asszonyt nem érdekelte, hogy mit fognak mondani, ha bemegyek Simon házába. És az se érdekelte, hogy mit szólnak hozzá, ha ezt a kenetet Jézusra öntöm. Egy dolog érdekelte, hogy valamilyen formában megköszönjem azt a nagy kincset, amit kaptam tőle, az új életet. És Jézusnak a szavaiból arra lehet következtetni, hogy ez az asszony sejtette, vagy talán tudta is, hogy Jézus nem sokára meghal a kereszten. Hát mit adhatok én annak az Úrnak, aki az életét teszi le, aki meghal azért, hogy én éljek, és azért szabadulhattam meg, mert ő a vérét adja a kereszten. Hát nem érdekel, hogy mit mondanak, ezt oda kell neki adni. Tele van a szíve örömmel. Van egy kis árnyoldala is ennek a történetnek. Azzal kezdtük, hogy ott a főpap udvarában hogyan is gondolkodtak, miről tanakodtak, és mennyire nem volt az Isten tisztelet. Itt is van árnyoldal, hogy jelen van ugyan Jézus, és tényleg száll a jó illat, mert amikor ráönti Jézus fejére az asszony az olajat, annak az olajnak az illata mindent betölt. Már nem az ő bűneiknek, nyomorúságaiknak a szaga árad, már nem a régi dolgok áradnak, hanem a krisztusi illat. És ez az illat felhat az égig. És adja az Úr, hogy ilyen illat áradjon belőlünk. De ott vannak a tanítványok, akik valahogy nem értik. Akik nem értik, hogy itt mi történik. És pazarlásnak látják. Pazarlásnak. Elképzelhető, hogy Júdásban motoszkálnak ezek a gondolatok. És mit mondanak a tanítványok? El lehetett volna adni és a szegényeknek adni. És Jézus azt mondja, igazad van, csak hogy szegények mindig lesznek. Én nem leszek mindig veletek, ez az asszony jót tett. Most erre volt szükség. Szegényeknek bármikor adhattok, mert lesznek szegények veletek. És egy kicsit azt láttam ebbe meg, hogy tulajdonképp Jézus itt prófétál, itt előre mutat. Vagy az ő leendő követőinek a kritikáját mondja. Mert ugye eltelt már 2000 év, és ez a mondat még ma is igaz. Szegények, nyomorultak, betegek, kitaszítottak, ma is itt vannak. Eltelt 2000 év Jézus nevében, és nem tudtuk megoldani. Miért? Nem látszik, mint hogy itt vannak a Jézusi tanítványok. Miért? Talán azért, mert mi is hasonlóan gondolkodtunk, meg gondolkodunk, mint itt a tanítványok. Ők hogy gondolkodtak? Sok a szegény, ennek az asszonynak meg sok pénze van, hát vegyük el tőle, adjuk a szegényeknek. De nem úgy gondolkodtak, sok a szegény, hát én is adok, Péter, te is adj, János, te is adj. Ugye milyen érdekes? Ennek az asszonynak a pénzét akarták elosztani. Más pénzéből akartak jótékonykodni, hogy milyen jók leszünk, akkor már ők adják. Ugye az asszony odaadja nekik, és akkor majd ők adják. Úgy, hogy közben a saját zsebüket nem érinti. Hogy nekik nem kerül semmibe. És azt mondja, nem. Ezt rám öntötte, erre van szükség, ezért jó illat lesz. Másrészt ti majd adhattok. De adtok a magatokéból. És annyit adtok, amennyit a szívetek, a szeretetetek diktál, senki nem fogja megszabni. És ezt az asszonyt megdicséri, jót tett. És mit mond, bárhol a világon hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik, amit ő velem tett az ő emlékezetére. És így is van, mert az evangélisták leírták, és aki olvassa az evangéliumokat, erről az asszonyról is fog olvasni. Itt már csak az a kérdés, hogy vajon a mi életünkből lesz-e mit elmondani? Lesz-e mit elbeszélni arról, hogyan illatozik, hogyan világít a mi életünk? Lesz-e olyan tett az életünkben, amiről majd beszélnek, hogy igen, mi ezt adtuk Jézusnak, igen, látható volt az életükben Jézus, és kézzel fogható, hogy szeretik a megváltót, és adja az Úr, hogy mi is tapasztaljuk meg, hogy kapunk tőle nagy dolgokat, új életet, mint ez a két ember, Simon és ez az asszony. És hálából mi is tudjuk Jézusnak megköszönni, hogy legyen illat az egész életünk. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az igét, és olyan jó látni, hogy ahol te megjelensz, ott Isten tisztelet van. És annyira megrendítő, hogy nem ott van az Isten tisztelet, ahol mi gondolnánk a főpap udvarában, hanem egy egyszerű, egy volt leprás házában, mert te oda tértél be. És köszönjük, hogy nem kerülsz el senkit, a beteget, a szegényt, az egyszerűt, senkit, aki őszintén hív téged. Mert Urunk, te odamész, ahol kinyitják az ajtót, amikor zörgetsz, amikor arra jársz. Te nem azt nézed, kik voltunk eddig, milyen nyomorúságok vannak az életünkben, hanem azt, hogy veled akarunk lenni, hogy vágyakozunk utánad. És te formálj bennünket, Urunk, hogy a saját házunk, életünk és Isten tiszteletté váljon. Hogy így szálljon fel a minden napjainkból a jó illat, mint ahogy ennek az asszonynak az olajából szállt fel, és dicsőített téged, Urunk. Hagyd dicsőítsen az életünk, hadd szóljon rólad, és bocsásd meg, amikor nem illatozunk, amikor nem világítunk, de könyörülj, hogy ne aludjunk el, ne múljon el a jó illat, hanem mindig áradjon mások felé. És könyörülj rajtunk, hogy ne járjunk úgy, mint Júdás, hogy beletartozunk a gyülekezetbe, ott vagyunk körülötted, de a szívünk mégis száraz marad. Hanem ott, hogy átjárja a szívünket az evangélium, a te szereteted, hogy valóban a kegyelem töltse ki a lényünket, és ez áradjon mások felé, hogy mutasson utat és reménységet egy megújult élet felé. És könyörülj, hogy mi is úgy legyünk, mint ez a Simon és ez az asszony. Hogy a veled való találkozás már azt jelentette a számukra, hogy addigi életükből kijöttek, hátat fordítottak neki, minőségileg másképp éltek. És hogy tudjunk mi is így élni, dicsőíteni téged. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, és visszük ennek a gyülekezetnek, és ennek a településnek minden tagját. Visszük, Uram, a környező települések polgárait, adj vágyakozó szíveket, könyörülj, Uram, a betegeken, add, hogy benned lássanak reménységet a gyógyulásra, az életre, az üdvösségre, hogy téged keressünk, kiáltsunk, hogy Jézus, könyörülj. Eléd visszük az egyedül élőket, a megfáradtakat, Uram, könyörülj rajtuk. Erősítsd őket, adj békességet a szívbe, és adj, Uram, üdvbizonyosságot mindannyiunk számára. Hogy aki benned hisz, annak örök élete van, és formáld az életünket, bizonyságtévő életté. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, eléd visszük az üldözött keresztjéneket, erősítsd őket, hogy nekik kitartást, bátorságot, és Urunk, így könyörgünk ezért a világért, ad, hogy amíg szól az evangélium, meghalljuk azt időben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem, hogy a ránk következő héten a hétközi Isten tiszteletek nem lesznek megtartva. Hogyha lelkészi szolgálatra lenne szükség, akkor Tóth Éva ekecsi lelkipásztort lehet megkeresni, és ő fog helyettesíteni. Mához egy hétre, tehát jövő héten vasárnapra egyházközségi közgyűlést hirdetek, amely alkalommal az új presbitérium megválasztására kerül sor. Adakozás is történt, mivel pénteken házasságkötésre került sor. Az ifjú pár Isten dicsőségére 100 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig a már megkezdett 398. dicséret 4.-5. verseit énekeljük. Ő királysága.
Oh,